Tehát befejezzük a démonológiát, és ennek nem az a célja, hogy betoljunk, jó? Vagy ez már fel van véve? Tehát ennek nem az a célja, semmiképpen sem, hogy megijedjünk, ugyanis nekünk, hívőknek, Isten gyermekének nincs okunk a félelemre. Azt mondja Isten igé, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban. És még csak nem is kell felpumpálnunk magunkat. Nem félek, nem félek, nem félek, nem félek. Tudod, egyszerűen csak tényleg nem kell félnünk, mert Krisztusban vagyunk, Isten gyermekei vagyunk. Mennyei helyekre lettünk ültetve, de Sátánnak a becsapásai, hazugságai, működése az alattomos, és erről jó tanulnunk, hogy mit tanít Isten igéje erről. És amikor tanulunk erről, akkor segít, hogy felismerjük azt. Oké? És amikor felismerjük Sátán munkáját, mert meg vagyunk erősödve az igazságban, akkor járhatunk egy győztes életbe. Tehát másnéven Sátán csapdájába nem fogunk beleesni. Oké? A Biblia beszél ilyenről, hogy az ördög csapdája. Oké? Az ördög csapdája. És hogy beleeshetünk mi hívők is az ördögnek a csapdájába. Mondok egy csapdáját, de majd meg fogunk nézni sok mindent. Mondok egy csapdáját például. Az ördögnek egy nagyon erős csapdája a meg nem bocsátás. Mikor mi hívők ellenállunk annak, hogy megbocsássunk, engedünk a kísértésnek, hogy ne bocsássunk meg. Megkeményítjük a szívünket igazából három irányba meg lehet. Nem bocsátok meg a testvéremnek, vagy a fele barátomnak. Nem bocsátok meg magamnak. Nem bocsátok meg Istennek. De amikor nem folyik az a megbocsátás, ahogy én is, nekem is meg lett bocsátva, akkor ott Sátán csapdájába akadunk bele. És akkor Sátán egy talpalatnyi területen megveti a lábát az életünkben. Ez Efézus 4.27. Azt mondja, hogy ne adjatok egy talpalatnyi helyet sem az ördögnek. Ez görögül, ez a talpalatnyi hely, ez toposz. Oké? Toposz. Hogy ne adjatok helyet az ördögnek. És mi helyet adunk az ördögnek, egy talpalatnyit az életünkben. És képzeljétek el, utána jön egy újabb. Sőt, mondok egy történetet. Most találkoztam vele. Egy nagyon drága testvér, nagyon-nagyon drága. A gyülekezetben van, nem a miénkben, 20x éve. 20x éve egy régi öreg harcos. Családjával, feleségével, 3 vagy 4 gyereke, már nem tudom. És most hallottam nemrég azt, hogy már nem jár a gyülekezetbe. Az egyik pesti gyülekezetünkbe, a 3 közül. Hogy már nem jár. De nem jár más gyülekezetbe se. Tehát nem jár gyülekezetbe. Mert a pásztor nem olyan dinamikus, vagy nem olyan laza, vagy mit tudom, nem tudom, meg vannak az okai, miért. És képzeljétek el, hogy, és most arról beszélt, számolt be, hogy a házasságában, pedig egyszerű házasság, is nagyon régóta ismerjük őket, nagyon nagyszerűek, de komoly gondok vannak a házasságában, komoly gondok. És aztán harmadik, tudod, mit tudom én, az ő gyermekei, majd akik, tudod, milyen úton fognak járni ezek után, tizenévesek, tudod. Tehát, hogy Sátán csapdája, így kiépít valamit, tudod, elvon a hívő közösségtől, az ige hallásától, a betakarástól, a védelemtől, de ez csak az első lépés, hogy aztán utána könnyű, hogy a házasság, mert nem halljuk Isten igét, mert nem bátorodunk, mert nincs az a betakarás, mert nem tud Isten kijavítani bennünket, és büszkékké válhatunk. A gyülekezet az segít abból, hogy alázatba tartson minket Isten, nem? Mert meg kell bocsátanunk, mert türelmesnek kell lennünk, mert halljuk az igét, és tudod, az lenyisszant egy büszkeséget. Házasság. És aztán tizenéves gyerekek, amikor így nőnek fel, akkor lehet, hogy könnyebben lesz, aki azt fogja mondani, hogy én nem úgy képzelem az én jövőmet, hogy Isten népével, hanem a világgal. És olyan sajnálatos, és Sátán röhög a markába, és a Sátánnak a csapdája. Sátánnak a csapdája. Oké, úgyhogy fel kell ismernünk, és azt mondtuk múlt órán, hogy emlékeztek, hogy Sátánnak a tevékenysége az, hogy ott van a Jelenések 12.3-ban a sárkány kegyetlensége, mert ott Sátánt a sárkánynak hívja. A sárkány kegyetlensége. De ott van a világosság angyala. Ezt majd meg fogjuk nézni. A világosság angyala, azt hiszem 2 Korint, mondtam igeverset, hogy hol van? 2 Korintus 11? Igen, köszönöm. A világos... Növekedtél. Nem, viccelek. Már ugye nem viccelek, növekedtél. A világosság angyala. Tudod, és mind a kettő igaz, hogy olykor egy tudod, az ő kegyetlenségébe jönnek, és ismét régen volt a színdarabot csináltunk Pesten, húsvétkor, meg nem is tudom mikor, de húsvét környékén, igen, ilyen evangelizációs, és nem tudom, hogy ismétek ezt a menny kapui és pokol lángjai. Oké, ez volt a színdarab. És emlékszem arra, hogy az egyik barátom volt Sátán. Ő játszott a Sátánt, és felment a színpadra, és kicsit így eltorzították a hang, tehát vannak fény- meg hangeffektusok, eltorzították a hangját, és mondta, hogy gyűlöllek benneteket! Gyűlöllek! Tudod, vagy valami esik. És oké, igen, tehát ez Sátán. De aztán mondtam múltkor a példát, hogy Baltimoreban egy másik színdarabba pedig kiválasztották az egyik legjóképűbb srácot a gyülekezetből, és felöltözött nagyon szép ruhába, és vörös rózsák voltak a kezébe, és megjelent a színpadon, és odament a hölgyekhez, és adott nekik vörös rózsákat, és ez is a Sátán. Tehát Sátán mindig úgy öltözik, vagy mindig úgy jelenik meg, ami legalkalmasabb a becsapásra. Legalkalmasabb. Tehát Sátán nem egy ostoba, hogy? Nem amatőr, tudod, ami legalkalmasabb a becsapásra. A lényeg az, hogyha az kell ahhoz, hogy mindenki azt mondja, hogy nem, ez hülyeség, ilyen nem létezik, hát patás, tudod, persze már vasvillával a kezébe. Igen, mert ebben a kultúrában itt ez nagyon alkalmas a becsapásra egy materialista kultúrába. Máshol más, hogy sőt, most olvastam, képzeljétek egy cikket a CNN-en, hogy Tájföldön és mellette nem tudom, Burmába vagy valahol például ilyen transzneműek, és ilyen szeánsz van, na mindegy, az egész démoni. Tehát szó szerint úgy démoni, hogy beléjük költözik, tehát ez a célja, tehát az egész egy báványimádásos, beléjük költöznek a démonok, És van, hogy napokon keresztül a démonok kedvenc eledelével táplálkoznak, és az egész csak ilyen nagyon nyilvánvalóan démoni. A harmadik világ országaiba, ahol nagyon erős a bálványimádás, szobrok, tehát Tájföldön, Burmában, egy csomó helyen, tudod, mindenhol, tudod, bálványszobrok, tudod, apró kis talizmánok, de mit akarok mondani, mik azok a apró kis ilyen igen, de olyan helyek a házban, egy sarok, szentélyek, apró ki, tudod, szentélyek szentélyhátán. És az egész tulajdonképpen, tudod, egy démoni befolyás, mert a Biblia azt tanítja, hogy a bálványok azok több, mint kő vagy fa, hanem igazából démoni erők vannak mögöttük. Tehát mikor bálványimádat, az egy bizonyos fajta démonimádat, és becsapás van mögötte, és sötétségnek az erői vannak mögötte, mert a cél a becsapás. Tehát ez nem csak, tudod, egy fadarab, vagy egy kődarab, hanem valóban démoni erők vannak. Na most ismét itt nem az a cél, hogy jaj, most mindenki azonnal féljen, vagy rettegjen. Nem, világosság angyala, tudod, egy jó dolognak néz ki, vagy persze sokszor félelem motiválja, tegyük fel, szeretnének egy szerencsés életet, pénzt, jólétet, egészséget, jó aratást. Úgyhogy mit csinálnak? Tudod, mennek ezekhez a bálványokhoz. Lehet, hogy különböző, valószínű többhöz, mert az egyiktől lesz kapod, a másiktől azt, amaszt. Áldozatot hozol, pénzt adsz, hozod a terményt, vagy éppen ami. És az egész démonizált. Ez nem azt jelenti, hogy ők beléjük fognak költözni a démonok, és démonnal megszállottak lesznek, ugye a legtöbb ilyen bálványimádó. Nem. Csak becsapott sötétségben azt gondolja, hogy jó úton jár, de örökre elkárhozik. Ennyi. És zárva van a szíve az igazságra. De aztán azok, akik pedig még inkább ilyen médiumok lesznek, mert a CNN-en erről ezek a transzemű ilyen médiumokká válnak, ott pedig szó szerint ők megszállottak lesznek, és ez. És tudjátok, ezekben az országokban, nem tudom, hogy láttátok-e, vagy nem nagyon vagy én nem nézek, mert nincs tévénk, de régebben, amikor volt valamit, láttam, tudod, ilyen National Geographic vagy Spectrum, én nem tudom, hogy hol, hogy tudod, vannak ezek a nagy vallási fesztiválok, és több ezeren, és tízezeren, és százezeren, tudod, hömpölyögnek az utcán, és van, akik átszurkálják magukat, de tényleg, tehát borzalmas még látni is, és látszik a tekintetükön, Hogy ezek, tudod, ezek be vannak drogozva, démonizáltak, tudod, nem éreznek semmit. Ugyanígy van, amiről a Biblia is beszél ilyesmiről. Vagdossák magukat a bálványimádók, tüzön járnak, tudod, és parázson is, tudod, hát parázson járnak, tudod, parázson járnak. Tehát hihetetlen. Aztán persze Indiában vannak olyanok, akik szó szerint lebegnek. Értem, szó szerint ott van, és felemelkedik, és lebeg. Tudod, ezek ilyen démoni erők. Oké? Okay. De azt akarom mondani, hogy sátánnak nem egyfajta kártyája van. Ő meg akarja találni minden kultúrában, minden helyzetben azt, ami legjobban működik. Az ő célja nem az, hogy mi rettegjünk tőle, a lényeg az, hogy a csapdájába beleessen az egész világ, és elkárhozzon, és lehet ez, majd mindjárt beszélünk, olyanok által, akik csak nagyon jó nyugati emberek, aki azt mondja, hogy én jó vagyok, én jó vagyok, úgyhogy én biztos, hogy a mennybe megyek, mert én egy jó akaratú vagyok. Beszélj nyugaton az emberekkel, tudod? Annyi jó ember van itt, hú, de jó lenne már a világ, ha ez igaz lenne. Tudod, nem, ez egy becsapás, egy hazugság. Pál apostol úgy fogalmazta meg, 2 Timóteus 3.5-ben azt hiszem, hogy a kegyességnek megvan a látszata, de megtagadják annak az erejét. Tehát úgy tűnik, hogy tudod, hogy megvan a látszata, megvan a külső, de nincsen ereje. Valójában ez egy becsapás. Ryrie, akinek a könyvét minimum minden este olvassátok, maximum reggel is, tehát a tanok áttekintése az, amit használunk, ha nem vetted meg, vedd meg, az a címe, hogy teológiai alapismeretek. Ezekben a témákban megy, én valamit onnan veszek, valamit nem, oké? Tehát érdemes egy életre befektetni és forgatni. Ebben a témában felhoz Ryrie olyan példát, hogy papok, lelkészek, akik nem újonnan születtek, és templomokba prédikálnak, és nyilván az üzenetük az ördögnek az üzenete. Tudod, hogy legyetek jók, hogy legyetek jó állampolgárok, legyetek becsületes emberek, és soha nincsen szó a keresztről. Nincsen szó arról, hogy bűnösök vagyunk és elveszettek Jézus nélkül. Nincs szó az evangéliumról, hanem az emberi jóság van felemelve. Hát ez mi? Ez az ördögnek az üzenete. És még hoz olyat is, hogy azt mondja Ryrie, hogy találkozott olyan emberekkel, akik ilyen szeánszokon voltak, ilyen spiritista szeánszokon. És beszámolnak arról, hogy rendszeresen jár ilyen szeánszra, és azzal találkozott, hogy a szeánszon lévő démonok mindig arra bátorították az ott lévőket, hogy legyenek jók, legyenek becsületesek, ne dohányozzanak, ne igyanak alkoholt. Tudod? Oké? Erre. Aztán más szeánszokon pedig arra, hogy éljenek erkölcstelen életet, házasságtörés, paráznaság, drog, tudod, alkohol. Oké? Tehát miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy Sátán az ő és démonok az ő tevékenységükben nagyon sokszínűek. És ha azt mondod, na jó, ha ennyire sokszínűek, akkor úgy értem, van ez, tudod, 500 ütőkártyájuk, akkor hogy tudnám megtanulni mind az 500-at, hogy kikerüljem a csapdát? Oké? A válasz az, hogy nem az 500-at kell megtanulnod, hanem az igazságban kell megerősödnünk, és erről szól a bibliaiskola is, hogy megerősödsz az igazságban, hogy felismerd a hamisságot. Oké? Tehát, hogy kihald azt a hangot, hogy meghald azt, hogy tudd, hogy az a sugallat, vagy az a kísértés, vagy az opció, ami eléd van hozva, az csak tudod, meg vagyok erősödve az igazságban, és tudom, hogy ez hamis. Oké? Úgyhogy ezért fontos, hogy az igazságban erősödjünk meg. Így van a példa, és ezt sokan tudjátok, hallottátok már, hogy ahogy tanítják a pénzváltókat, meg a bankban dolgozókat, hogy nem arra tanítják, hogy mindenfajta hamis pénzt adnak eléjük, és 500 féle hamis pénzt kell fogniuk, hanem nagyon sokszor kell kezelniük az igazi pénzt. És olyan sokszor, hogy amikor a kezébe jut egy hamis, akkor rögtön érzi, hogy ez csak nem ugyanaz a fogása, nem ugyanaz az érzése. És ugyanez. És lehet, hogy vannak olyan dolgok, amit nem is tudod elmondani, hogy miért, de azt mondod, hogy csak nem az a fogása, nem az az érzése. Hallasz valamit, ami nagyon közel van az igazsághoz. Nem az a fogása, nem az az érzése. Oké? És persze, nem akar... Álljunk meg. Velem vagytok még? Nem azt mondom, ez nem kell, hogy bennünket ítélkezővé tegyen. Oké? Tehát nem kell, hogy ítélkező. De ha egy keresztény nem bír felismeréssel, akkor ő éretlen. Egy érett kereszténynek felismerése van. Tehát fel tudja ismerni. Vagy növekszik a felismerésben. Ez valami fontos, ami annyira fontos a szellemi életünkben. A felismerés az kulcsfontosságú. Hogy különbséget tudok tenni. Van felismerésem. Lehet, hogy nem is tudom, de annyira nem hangzik. Tudod, valamit érzek benne. Lehet, hogy csak nem akarok ezen az úton menni. Oké? A felismerése nem bíró hívő meg bekapja a horgot és sátán csapdáját. Oké? Úgyhogy csak például találkoztam, de ezt már mondtam nektek, de azért elmondom. Találkoztam, 10 évesek voltunk, megtértünk. Első nyár, akkor már megvolt a szellemi áttörés az életünkben, meg az életünkben. Éhesek voltunk Istenre. Éhesek. Csak szívesen találkoztunk bárkivel, hogy Jézusról beszélgessünk. És kint voltunk az Debreceni Egyetem, Kossuth Egyetem előtt, a szökőkútnál beszélgettünk, 15 évesek voltunk, és láttunk pár fickót, vagy lányt, ilyen szandálos, szakállas, ilyen szoknyás, vagy akármilyen, ilyen, olyan igazi keresztény. Olyan igazi, olyan ős keresztény. És oda mentünk hozzájuk, beszélgettünk, és kérdeztük tőle, hogy ti is keresztények vagytok? És azt mondták, hát, attól függ. Nektek mit jelent az, hogy keresztény? Hát az, hogy... tényleg mit is jelent? Az, hogy Krisztushoz tartozó. És akkor elkezdtünk beszélgetni. És aztán mondták, hogy ők össze szoktak jönni a nagy erdőbe, és hogy menjünk holnap is, és mentünk, és utána is mentünk, mert éhesek voltunk. De csak azt láttuk, hogy mindig valami vita van, vagy tehát, hogy nincs közösség. Tudod, nem olyan, hogy wow, örülünk egymásnak. Mi örülünk nekik, de ők nem örülnek nekünk. Úgy értem, tudod, van valami furcsaság, nehéz megfogalmazni, nem? Tehát ez nem olyan, hogy nehéz megfogalmazni. És a vége fele mondtuk, hogy jó, hát már mindig itt boncolgatunk témákat, meg minden. Hát mi lenne, hogyha csak így imádkoznánk együtt, meg csak így örülnénk, meg minden, és akkor... kijött, hogy ők nem akarnak velünk imádkozni. Amíg mi nem járunk az igazságba, addig nem akarnak velünk imádkozni. Mert hogy a szeretet nem együtt örül az igazságot, de nem örül a hamisságnak. És aztán valamikor mondtam, hogy igen, jövő héten nem leszek, mert családdal megyünk nyaralni. 15 éves voltam, így van. Családdal megyünk nyaralni, szüleimmel. És akkor úgy elővettek, hogy ez helyese, hogy én ott hagyom a keresztényeket, és elmegyek a családommal nyaralni. És akkor szülőd az ember próbál érvelni, meg alázatos lenni, meg tanulni, meg minden, de... Ja. És még akkor se vettem annyira, hogy ez micsoda. És emlékszem, hogy hazamentem, és anyukámnak mondtam, és mondták, hogy lesz egy valami, sokan összejönnek valahol valamire. És emlékszem, hogy hazamentem, és mondtam, hogy anyu, figyelj, ők, ezek és ezek, tudod, találkoztunk, és mennek, és elmehetek. És anyukám nem is volt hívő, és hogy kik ők, és hogy de hát most találkoztam a gyülekezetem, most miért akarnál máshova rögtön menni, vagy tudod, tehát úgy, csak olyan józanul, hogy mondta, hogy nem, és örültem, hogy nem. Azon túl, hogy utána rájöttünk ki, hogy kommunába élnek, együtt élnek albérletbe, fiúk, lányok közösen egymás hegyén hátán. Sőt, igazából utána pedig már voltak ilyen figyelmeztetők a paneleknek az ajtaján, hogy mit tudom, milyen szekta, és aztán olvastam róla, és az volt, tehát van egy neve ennek a szektának. És az az egyik céljuk például, hogy új hívőket. Vagy bementek keresztény koncertre, vagy ilyen közösségbe, vagy konferenciára, és a szóba egyetek, és akik újak, azokat el tudták vonni. Tudod, ez volt a stratégiájuk. Például abban az időben a Continental Singers, nem tudom, hogy ismétek-e, tudod, koncerteken ők is ott voltak, és ez. Oké? Okay. De olyan nehéz rátenni a kezét az embernek, csak esetleg érezheti, hogy... De ha valaki éhes, nem? Akkor könnyen megvezethető. Oké, okay, miért is mondtam el mindezt? Csak Isten... Csak milyen? Csak, és csak Isten tudja, hogy miért mondtam el mindezt. De nyisd ki a füled, lehet, hogy nem véletlenül mondtam el mindezt. De arról beszéltem, hogy a felismerés az nagyon fontos, de a felismerés az sokszor nem olyan, hogy ó, tudom, hanem csak olyan, hogy igen, igen, olyan jó, jó de... Mm-mm-mm. És tévedhetünk, tehát nem vagyunk ítélkezőek. Ez azt jelenti, hogy nem akarom megítélni és pálcát törni ő felette. De felismerésem lehet. Oké? Okay? A felismerés az dolgokra vonatkozik, az ítélkezés az emberekre. Oké? Okay? Tehát valakit én szerethetek anélkül, hogy... Vagy azzal együtt, hogy felismerek dolgokat. Oké, okay. Menjünk tovább. Ott fejeztük be, beszéltünk a Krisztus elleni munkájáról, és most beszéljünk egy picit az ördög a nemzetekhez való kapcsolatáról. Jó? Vagy nemzetek elleni munkájáról. A célja a nemzetek becsapása. Nemzetek becsapása. Jelenések 20-ban azt olvassuk a harmadik versben. Jelenések 20. Képzeljétek el, mikor ez 1000 éves... Oké. Azt mondja, hogy és láttam, 1-3-ig olvasom nektek, jó? És láttam egy angyal leszállni a mennyből, akinél az alvilági mélység kulcsa volt, és nagy lánc a kezében. Megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és sátán, oké? Okay? Most csak kapásból 4 nevet mondott, ugyanarra vonatkozik. Sárkány, a régi kígyó, az ördög, és sátán. Oké? Okay? 4 név. És megkötözte 1000 esztendőre. És levetette a mélységbe, bezárta és pecsétettet rá, és most jön, hogy többé meg ne tévessze a népeket. Úgyhogy sátán, jelenések 23, a történelem során megtéveszti a népeket. Ahogy eljutunk ide, az 1000 éves királyság, mert innentől kezdődik az 1000 éves királyság. Az 1000 éves királyság az egyedüli alkalom az emberiség történelmében, amikor nincsenek a népek megtévesztve. És sőt, múlt alkalommal mondtuk azt, hogy az egyik megtévesztése az, és egyik fő, hogy Isten jelenléte és uralma nélkül is képesek igazságban és békességben élni. És erről szól most is. Így van. ENSZ és Európai Unió, és mindenfajta hatalmas tömörülések, és Isten nélkül is sikerül igazságosan és békességben élni. Oké? Okay? Úgyhogy becsapja. Azt olvassuk Dániel 10-ben, 13-ban és 20-ban, 10. fejezet, 13 és 20-as versekben, hogy arról beszél az angyal, mikor Dániel imádságára meghozta a választ, hogy ellenállt neki Perzsia királya, vagy fejedelme. És utána arról, hogy és most tudod, jön Görögország fejedelme. Tehát fejedelmekről beszél, ami népek, országok, nemzetek mögött áll. Ezek arra vannak, hogy megtévesszék azt az országot. Hogy a politikusok, a vezetők, az uralkodók meg legyenek téveszve. Hogy tudod, a médián keresztül, nyilván most, tulajdonképpen az igazságot ne lehessen hallani, hogy ki legyen az igazság rekesztve a társadalomból. Hogy igazából, végülis az ördögnek teljesen mindegy, hogy filozófia, vagy ezotéria, vagy ateizmus, vagy politeizmus, az ördögnek tök mindegy, hogy melyik. Ateista vagy? Az is jó. Több Isten hitben, az is jó. Kutyulod Krisnát, Jézussal, meg mit tudom, az is nagyon jó. Hát minden nagyon jó. Hát végül is minden út Istenhez visz, nem? Nem. Hát, hogy lehetsz ilyen intoleráns? Hogy lehetsz ilyen? Hogy mondhatod magadról, hogy te tudod az igazságot? Így van? És akkor mi erre mit mondunk? Semmit. Persze mi is feltetjük, hogy te hogy lehetsz ilyen intoleráns? Most te mondod, hogy te tudod az igazságot, nem? Mert ha te azt mondod, hogy te tudod, hogy az az igazság, amit te mondasz, és én nem mondhatom, amit én. Én azt mondom, hogy te is mondhatod azt, amit te, és én is mondhatom azt, amit én. Oké? Okay? De hogy alapvetően mindezek. A korszellem, ugye németül úgy hívják, hogy Zeitgeist. Vannak itt Zeitgeist, a korszellem. Ismerte ezt a kifejezést? Irodalomból nem tanultátok? Nem, de amúgy is. Szerintem mi tanultuk. Nem tanultátok én? Mi tanultuk irodalomból. A magyar irodalomból, hogy van olyan, hogy a korszellem. Na mindegy. Mindig van egy korszellem. És a korszellem az a korra jellemző uralkodó gondolkodásmód. Szóval az, hogy a csapot kinyitod, és az folyik belőle. Bekapcsolod a tévét, és az folyik belőle. Most ez a teljes mindent elfogadunk, mindent tolerálunk, kivéve az igazságot. És kivéve azt, aki a Jézus Krisztust hirdeti. Oké? Okay? Úgyhogy ez egy korszellem. De a lényeg az, hogy ezek mögött fejedelemségek vannak. Fejedelmek. Görögország fejedelme, Perzsia fejedelme, és démonok vannak. Azt mondja 2 Korintus 4:4, hogy e világ istene Sátán. Vagy Efézus 2:2-ben, hogy a levegőbeli hatalmasság fejedelme. Oké? Okay? És ez azt jelenti, figyeljetek, hogy legyen az a média, tudod, az emberek mögött démoni tevékenység van. De nem úgy, mint a harmadik világ országaiba, amiről beszéltünk, hanem egyszerűen csak hazugság által, hitetés által. Mit szóltok az oktatáshoz? Ugye, legtöbb ember, mikor beszélünk Jézusról, Istenről, egyszerűen csak nem tudja elfogadni, mert a darwinizmus, az evolúció, tudod, és mindezek. Ez csak Sátán munkája volt, hogy elhinti a magokat. Oké, okay? Máté 13, ott van a búza, és aztán ott van a konkoly. Régi vicc, számodra. Igen. A búza és a konkoly, tudod, és elveti a rossz magokat, hogy az emberek szívébe felnőjön. És, És ez az oktatásban, a Nyugat-Európában, Amerikában az új a genderizmus, a nyilván a homoszexualitás, vagy nem is tudom, ezt már magyarul van ez a, hogy van az LBTQ, LGBT, már több is van, LGBTQ, Q+. Igen, ez micsoda? LGBTQ+. Lesbians, nem? Gays, bisexuals, trans neműek, gender fluid, tehát hogy nem fiú, nem lány, gendertelen, gender, és a plusz pedig, oké, csak azért, mert, csak lássátok a korszellemet, ez korszellem, és ez a démoni hazugság és becsapások. Oké, ez nem így indult, hogy LGBTQ+, hanem ez így indult. Így, szépen bővül, és most már plusz már azért került oda, mert már nehéz gyűjteni, hogy még mi minden fog oda kerülni. Oké? És ugye ki nyerte az Eurovíziós Dalfesztivált? Igen. Tehát hihetetlen az, hogy a hőseinké válnak ezek az emberek. És igazából nyilván Liza jobban ismeri ezt a világot Skóciából. Tehát igazából, szegény emberek, their feelings are hurt, tehát az ő érzéseik, mennyire nehéz lehet nekik egy ilyen, Isten hozott, mennyire nehéz lehet nekik egy ilyen merev, csúnya társadalomban, mint amik mi vagyunk, tudod, és ez egész, és igazából, tudod, mi vagyunk a rosszak, és ők a jók, és mi vagyunk az intoleránsak, és már ugye nem csak mi, hanem a társadalom, mindaz a része, aki lehet, hogy azt mondja, hogy, ja, oké, micsoda, hogy ez nem normális, igen. Hogy mondtad, Sziát? Ki vagy te, Isten, hogy te határozd meg, hogy mi a normális? Hát a Biblia azt mondja, hát az kulturális alapon íródott abban az idő. Oké. Tehát ez a korszellem. Oké, tehát nemzetek becsapása. Ráveszi a nemzeteket később majd, hogy az Antikrisztust megváltóként fogadják. Oké, tehát ezt fogjuk látni. A nemzetek készek fogadni az Antikrisztust, mint a megoldást. A történelemben, a társadalomban, ő a megoldás. És Sátán és a démonok előkészítik ezt a nemzetekben. Tehát ezt a vágyat, igazából ezt az egységet, olyan, mint Bábel-tony, ott is volt egy egység a gonoszra, hogy építsünk egy tornyot, mely, tudod, felhat Istenig, hogy olyanok legyünk, mint Isten. És végül is, amikor én azt mondom, hogy én ilyen nemű szeretnék lenni, vagy olyan nemű szeretnék lenni, vagy én azt szeretném, hogy tudod, nekem ilyen nemű gyerekem szülessen, vagy olyan nemű, vagy ha nem olyan, akkor változtassunk rajta, vagy én határozzam meg tudod. Így van. Akkor igazából ez nem olyan, mint hogy Istenek vagyunk. Tudod, hogy nincs előttünk korlát. Én az a jó, amit csak akarok, amit csak vágyok. És aztán, hogyha az van mondva, hogy ho, de hát ez bűn, vagy ez, tudod, ez nem helyes, vagy ez rossz a társamra, akkor mi ez, hogy bántod az érzéseimet. Bántod az érzéseimet. Mint hogyha a nyugati világban, és nem tudom mennyire követitek, de az érzések azok a legszentebb dolgok. Jaj, a kis érzéseid. Jaj. Tudod mit? Jézus eljött, az mindenkinek az érzését megbántotta, nem? Tudod? Nikodémus, hogy ha csak ugyan nem szülesz, nem látod meg az Isten országát. Jaj, ne mondj már ilyet! Bántod az érzéseimet! Nem? Igen. Hát, hogyha igen, persze, tehát a megtéréshez is, hogy valakinek örök élete van, kell az az alázat, hogy igen, megbántottad, de hát igaz, amit mond. Tudod? Igaz. Tudod, ma arról szól, hogy az érzések az a szent, az a bálvány. Igazából a nyugati világnak az érzések a bálványai. A bálványa. Oké? És oké, úgyhogy Sátán a nyugati világban így munkálkodik. Hatalmat ad az Antikrisztusnak, Jelenések 12, nem, 13, 2-től 4-ig. Lehet, hogy most már sokat beszéltem, ezt nem fogom felolvasni nektek, de a lényeg az, hogy azt mondja, hogy hatalmat és trónt fog adni a fenevad, aki a tengerből jön fel. Elolvassam? Olvassuk-e, végül is bibliaiskola, nem? Jelenések 13. És láttam egy fenevadat. Ó, rosszat ne aludj, Gyula. Rosszul ne aludj, vagy rosszat ne aludj. Feljönni a tengerből. Hínár van a fején. Melynek 10 szarva és 7 feje volt, és a szarvain 10 korona, és fejein a káromlásnak neve. A fenevad, amelyet láttam, hasonló volt a párduchoz. Lába, mint a medvé, és szája, mint az oroszlán, és a sárkány, azaz ő a Sátán, az előbb láttuk. Nekem nem, de... Sárkány átadta neki az erejét, a trónját és nagy hatalmat. Oké? Tehát meg fog jelenni majd egy nap egy olyan ember, akinek olyan hatalmat ad Sátán, olyan erőt, olyan trónt ad, hogy tulajdonképpen Sátánnak a helytartója lesz itt a földön, és a hatalmát neki adja. Oké? Csak olvasom, 30-es fejei közül az egyik szinte halálos sebet kapott, de a halálos seb meggyógyult. Az egész föld csodálta a fenevadat. Oké? És imádta a sárkányt, hogy átadta hatalmát a fenevadnak, és imádták a fenevadat, ezt mondva, ki hasonló a fenevadhoz, ki tudna vele harcra kelni. Oké? Úgyhogy ez olyan, mint a zsoltárokban, meg a ószövetségi könyvekben, hogy kicsoda olyan, mint Isten, nem? Tehát ki olyan, mint a fenevad? A fenevad az Antikrisztus, sárkány mögötte Sátán. Oké? És adatot neki nagyokat mondó és káromlásokat szóló száj. És adatot neki hatalom a cselekvésre 42 hónapig. 42 hónap az mennyi? 3,5 év. Így van, 3,5 év. Oké? Tehát. Nem jó ez, hogy körbeülünk. Oké. Tehát. Nézzétek meg, mi a kulcsszó. Adatot neki. Nagyokat mondó, káromlás szóló száj adott neki hatalom a cselekvésre 42 hónapig. Oké? Adatot neki. Tehát azt látjuk, hogy nyilván az Isten szuverenitásában van. Olvassuk tovább. Megnyitotta azért a száját Isten elleni káromlásra, és káromolja a nevét és a sátrát, és azokat, akik a mennyben laknak. Az is megadatott neki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és legyőzze őket. És hatalom adatot neki minden törzs, nép, nyelv és nemzet felett. Oké, tehát hadakozik a szentek ellen, és legyőzi őket. Természetesen ez nem az, tudod, azt mondjuk, de hát mi győztesek vagyunk felette. Persze, hogy győztesek vagyunk. És ezek a szentek a nagyomorúságban is győztesek lesznek az ördög felett, de az ördög fizikailag megöli őket, ahogy megölte Pál apostolt, megölte Péter apostolt, megölte az összes apostolt János kivételével, erőszakos halállal. Oké? Tehát erről szól. De mit csináltak? Péterék és Pálék és a többiek az Urat vallották meg ebben a helyzetben, és győztesek voltak. Oké? De látnunk kell azt, hogy az ördögnek ma is hatalom van nyilván hatalma van. Luther úgy mondta, hogy ő Isten láncos kutyája. Tehát odáig megy, ameddig Isten engedi. És nem tudjuk, hogy miért, de Isten ad neki hatalmat. De meg van húzva. Így van? Tehát a határ. Tehát ott van Jobbnál, és azt mondja, hogy tudod, elvehetem. Hé, és kacok, ez nem jó, hogy nevettek. Ne. Jó, oké. De... Jó, de, se, jó, de se, semmi gond, csak nem jó, mert engem zavar. Oké, tehát hol tartottam? Jobbnál, tudod, megérinthettem-e őt, elvehettem-e az egészségét, elvehettem-e a igen, de csak eddig mehetsz. Oké, tehát megvolt szabva neki, hogy meddig mehet. Oké. Eltelt az időnk. Fejezzük be ezzel, hogy az armagedóni csatába viszi a nemzeteket. Jelenések 16-13-16-ig. Oké? Tehát jelenések 16-13-16-ig. Azt mondja, hogy... És láttam a sárkány... Oké. Mikor olvasod például egy ilyen képekben gazdag könyvet, mint a jelenéseket, mindig megvan az értelmezésnek a szabálya. Újból ismétli ugyanazokat a kifejezéseket, és onnan és az előzőekből tudjuk, hogy mi ez. Tehát akkor a sárkány szájából, és láttam a sárkány szájából, ki a sárkány? A fenevad szájából, ő már beletmutatva, az Antikrisztus, és a hamis proféta szájából. Három békához hasonló tisztátalan szellemet kijönni. Tászló Sellernek volt egy üzenete, nagyon-nagyon régen még Pesten laktam erről, szeretett ilyenekről prédikálni. Tehát így, tudod, hogy amikor ott vagyunk a családban, és kijön a béka, tudod, olyat mondunk, ami csak bántó, vagy sértő, vagy nem építő, vagy ingerült, vagy tudod, kijön egy olyan. És volt egy ilyen, ez nagyon szemléletes, mert ez szemléletes, nem? Békához hasonló tisztátalan szellemet, tehát démoni szellem. Mert ördögi szellemek azok, oké, tehát látod, hogy az írás magyarázza az írást. Tisztátalan szellemet, mert ördögi szellemek azok, akik jeleket tesznek, és elmennek az egész földkerekség királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a mindenható Isten nagy napjának harcára. Oké, tehát összegyűjtjék, a következő versekben pedig az armagedoni csatáról van szó, és hogy oda gyűjtött. Tehát amikor majd a nagynyomorúság végén jönnek a nemzetek mindenhonnan, északról, délről, nyugatról, Izrael ellen, hogy körbevegyék Izraelt és megsemmisítsék, akkor mi által fog ez a koordináció megtörténni? Igazából azt mondja, hogy démoni szellemek által. Oké? Na most ez nem azt jelenti, hogy tudod, tehát az azt jelenti, hogy ők lesznek a háttérbe, és terelgetik a politikát, és terelgetik a világ vezetőit, és a döntéseit, és a tanácsait, és hogy ki lesz, mit tudom én, három opció, és hogy ők ezt fogják választani, ezt az opciót, és lesz egy egyetértés, és egy egyet összefogás Isten ellen. Csak úgy, ahogy Heródes és Pilátus, akik soha nem voltak jóba, mégis jóba lettek, amikor végül is a Krisztust meg kellett feszíteni, az Isten felkentjét. Oké, okay, úgyhogy ugyanígy ez meg fog történni. Oké, okay, tehát a nemzetekhez való viszonyáról beszélünk Sátánnak. És aztán az ezer éves királyság végén, utána, tehát ezer éves királyságba meg lesz kötözve, ezt olvastuk, és az ezer éves királyság végén jelenések 20, 7-től 10-ig még egy el lesz engedve, és még egy nagy lázadást fog. Jelenések 20. Hát ez már eszkatológia. Ez a jövő fél évben, ez valamikor novemberben lesz, jó? Tehát most erről beszélünk, de ez majd novemberben, úgyhogy várjuk azt az időt is. Azt mondja, amikor jelenések 27-10-ig, amikor eltelik az 1000 esztendő, Sátán eloldatik fogságából, és kimegy, hogy megtévessze a föld négy sarkán lévő népeket, Gógot és Magógot, hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a számuk, mint a tenger homokja. Oké? Felvonultak a föld szélesére, körülvették a szentek táborát, szeretett tűz szállt alá a mennyből, megemészett őket, és az ördög, aki megtévesztette őket. Oké? Tehát ismét összegyűjtötte a háborúra, kimegy, hogy megtévessze. Tehát az egész a megtévesztésről szól. Megtévesztésről. Oké, tehát magyarul, ha nincs meg a Szent Szellem, ha nincs meg az igazság, ha hamis pénz, igaz pénz, így van, nincs meg az igazság, nem forgatom az igazság, nincs meg a Szent Szellem, akkor meg leszek tévesztve. Tudod, és lesznek filozófiák, és professzorok, és elképzelések, és média, és csak meg vagyok tévesztve. Ha megvan a Szent Szellem, és megvan az igazság, és erős vagyok az igazságban, és az igazság erős bennem, akkor nem kell, hogy meglegyek tévesztve. Oké? És nem csak abból a szempontból, hogy Jézus a Krisztus, hanem amit az elején mondtam, hogy a sátán csapdájába való beesésről. Tudod, hogy aztán utána pedig kárt valljak, mert beleestem a csapdába, amit az elején mondtunk. Meg nem bocsátás, és így tovább, és így tovább. Oké? Tehát ez nem lehetséges a Szent Szellem nélkül és az igazság nélkül. Az igazság és a Szent Szellem a kettő, ami segít, hogy felismerjük a hazugságokat. És hogy ellenálljunk. Igazából Péter ezt mondja? Jakab azt mondja, hogy álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Oké? Tehát jön a megtévesztésével, és ellenállunk, és elfut. Jön a kísértésével, ellenállunk, és elfut. Oké? Úgyhogy zárjuk az, hogy arról beszéltünk, hogy nem kell félnünk, nem kell tartanunk, tudod, le az ördögtől, egyáltalán nem erről szól, győzelmünk van, de az igazság és a szellem, a Szent Szellem által igazából fontos, hogy legyen felismerésünk, mert az ördög csapdákat készít. Oké? És hogy tönkre tegye az életünket. És sok csapdának köze van a büszkeséghez, a büszkeségünkhöz. Így van? Árpi megbántott engem. És ez sérti a büszkeségemet. És nem bocsátok meg neki. És tartogatok valamit ellene. De ekkor igazából Fanni utána megbánt engem. És lehet, hogy itt már talpalatnyi helye van az ördögnek, Efézus 4.27-ben, és igazából itt is. És most gyűlnek a fekete pontok. Azért, hogy Sátán elválasszon és elvigyen engem a Krisztus testétől, ahol betakarás, az ige, szeretet és Isten jelenlétét megtapasztalok, és most már nincs. És ezt mondtam az elején példába ezzel a személlyel, vagy ezzel a családdal, akit mondtam. Hogy tudod, mikor távol vagyok a gyülekezettől, egy hét, két hét, három hét, négy hét, öt hét, hat hét, még érezhetem is azt, hogy végülis, és? Történt valami rossz? Történt valami baj? Van valami baj? Semmi, jól vagyok? Hú. Persze, de a szív büszkesége, keménysége, tudod, az tőletek fél évelték, egy évelték, másfél év, jönnek a nehézségek, és nincs, és egyedül vagyok, és aztán tudod, ahogy egyedül vagyok, tudod, aztán utána ott van egy családi probléma, egy házassági probléma, és így tovább, És az ördög lassan munkálkodik. De a lényeg az, hogy becsapjon bennünket, és az ő csapdájába essünk. Oké, úgyhogy az ördögnek tök mindegy, hogy 20 éve az Úrral jársz. Az még jobb. Mert akkor utána nagyobb az zúghatsz. És így. És az ördög metódikusan és hosszú távon munkálkodik. Tudod? Ha nem most, akkor 10 év múlva. És ha ott van a büszkeség a szívünkben, már pedig van, legyünk őszinték, van, akkor abba bele tud kapaszkodni. És azt tudja mondani, hogy tudod, azt fogom mondani, hogy rosszul bántak velem, vagy igazságtalanság történt velem. Én nem leszek ott abban a gyülekezetben. Igazságtalanság történt velem. Oké, Jézussal is. És megbocsátott. Na mit szólsz ehhez? Megbocsátott. Igen, gyakorolta a szeretetet. Ja, és nem esett bele az ördög csapdájába. Oké, úgyhogy... Amen. Amen. Nemzetekhez való kapcsolata. Úgyhogy hála Istennek, Isten országába vagyunk, és menjünk előre. De szaladjatok szünetre, és gyertek vissza. Na, gyertek, csapat! Nem szabad szünetet? Oké, okay, köszönjük neked, Urunk. Csak köszönjük, hogy te tanítasz bennünket, és meg szeretnénk megerősödni a te igazságodban, igazságaidban. Szeretnénk, ha valóban szelíden fogadni a beoltott igét, elsőbséget adni a te igédnek a mi szívünkben. És köszönjük, hogy te felkészítesz minket. És te itt vagy most jelen. Köszönjük, hogy nem csak, hogy hallhatunk tőled, hanem közösségben is lehetünk veled. Jézusnak a nevében. Amen. Amen. Úgyhogy arról beszélünk, befejezzük a démonológiát, hogy Sátán és a démonok tevékenységéről, és azt mondtuk, hogy a sárkány kegyetlenségétől kezdve a világosság angyaláig tulajdonképpen mindig azt a stratégiát használja Sátán, ami éppen szükséges, hogy megtévesszen. És ez lehet egy nagyon erőszakos, lehet egy nagyon álbékességgel jövő, egy nagyon kellemes érzést hozó, nagyon jó élményeket adó, lehet nagyon rossz élményeket adó. A lényeg az, hogy fontos az igazságban megalapozódni is, és megismerni, hogy amikor, és hogy a Szent Szellem bennünk van, hogy amikor találkozunk, akkor legyen felismerésünk. És figyeljetek, egy tanítványnál a felismerés az kulcs. Akinek nincsen felismerés, azt úgy hívják, hogy naív. A naív ember benyel mindent. Aki benyel mindent, az Sátán csapdájába bele fog esni. Jézus szüntelen tanította a tanítványokat, hogy legyen felismerésünk, magyarul tudjanak különbséget tenni dolgok közt. Ez nem ítélkezés, de különbség. Pál apostol imádkozik a gyülekezetekért, hogy különbséget tudjanak tenni a jó és a rossz közt. Tudod, ha nem tudunk különbséget tenni, hanem azt fogjuk mondani a rosszra, hogy az jó, a jóra meg esetleg, hogy rossz, akkor Sátán csapdájába beleesünk. Oké. Hát rövid időnk van, beszéljünk egy kicsit a hitetlenekkel kapcsolatos tevékenységére ről. Hitetlenekkel kapcsolatosan. Így az ördög tevékenység. Az előző volt a nemzetekhez való kapcsolata. Azt mondja 2 Korintus 4.4, hogy e világ istene, a sátán megvakította a hitetlenek elméjét. Tehát a célja a hitetlenekkel kapcsolatosan, mindegy, hogy milyen stratégiát használ, de egy célja van, hogy ne jussanak el az evangélium felismeréséig, hogy az evangélium világossága ne juthasson el a szívükbe, és hogy vakok legyenek az evangéliumra. És képzeljétek el, hogy sátánnak és a démonoknak teljesen mindegy, hogy ez mi által történik. Ezt mondtuk az előbb. Ha valaki ateista, az rendben van. Ha valaki okkult, az rendben van. Ha valaki politeista, és nagyon spirituális, és sok istent imádó, az is rendben van. Csak ne jusson el az igazság ismeretére. Ne jusson el az üdvösségre. Elhiteti az emberekkel, hogy a mennybe sokféle úton lehet eljutni. Tudod, mindegy, és nyilván most ezt a korszellemet éljük. Mindegy. Így is, úgy is, amúgy is. Becsapja a hitetleneket. Azt olvassuk Máté 13-ban, hogy mikor valaki hallja az igét, az evangéliumot, akkor utána ellopja a szívükből a magot. Így van? Tehát ellopja a szívükből a magot. Tehát tudod, hagyj jöjjenek olyan dolgok, stb. Csak ne gondolkodjon rajta. Ellopja a szívükből, ezt mondja, hogy ellopja a szívükből a magot. Aztán hamis vallások. Tulajdonképpen, tudod, hamis vallások által termelődnek a világunkban. Mindez a megtévesztő, a becsapó, tudod, mindez sátánnak a stratégiája. Hogy csak hamis vallások legyen az iszlám, tudod, hát az is hogy indult? Így van, hogy ez az ember Mohamed, aki egy nagyon különleges ember volt, mert azt hiszem, hogy 9 éves felesége is volt többek közt, és aztán egy idős, gazdag özvegyasszonyt vett, egy nagyon gazdag, dúsgazdag özvegyasszonyt is feleségül vett. Ilyen emberek! Tudod? És fogja, és Gábriel arkangyal vagy angyal jelenik meg neki újból és újból az ő elmondása szerint, hogy lediktálja neki a Koránt. Úgyhogy írni se tud valószínű Mohamed, tehát írástudatlan alapvetően. Nem biztos, de többen azt gondolják, hogy valószínű írástudatlan volt. És Gábriel. Tényleg Gábriel jelent meg? Tényleg Gábriel? Vagy valamilyen démoni szellem? Hát de azt mondta, hogy Gábriel volt. Hát megtévesztés, igen, hát ez a lényeg. Persze, ez a lényeg. Oké? És van egy hamis vallás, de hát ez csak egy a sok száz és sok ezer közül. De a lényeg az, hogy hamis vallásokat, démoni tanításokat, oké, ez emel fel. 1 Timóteus 4, 1-3-ig, Pál azt mondja, hogy a szellem pedig világosan mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert hitető szellemekre és ördögök tanításaira figyelnek. Oké, tehát mi fog történni? És ez még a gyülekezetnek mondja. Hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől. Mire figyelnek? Hitető szellemekre, ezek gonosz szellemek, és ördögi vagy ördögök tanítása, de ez görögül, démonok tanítására figyelnek. Szóval, démoni tanítások? Mik azok a démoni tanítások? Szeretnéd tudni, hogy mik azok? Megmondom neked 100%-osan biztos, hogy mik azok a démoni tanítások. Tovább olvasom a verset. Hazug beszédélyek képmutatása által, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükbe, akik ellenzik a házasságot és bizonyos ételek élvezését, amelyet Isten azért teremtett, hogy a hívők és akik megismertek az igazságot, háladással részesedjenek belőle. Stb. És aztán persze máshol másokat mond. Szóval, hát ez nem tűnik olyan ijesztőnek. Démoni tanítások ellenzik a házasságot, meg bizonyos ételektől való tartózkodás. Hát ez nem olyan... Hát igen, persze. De hogy megtévessz az embereket. Igen, ez a fontos. Ez a fontos, hogy mit eszel meg, mit nem eszel meg, még napot tartod meg, még napot nem tartod meg, ezek a fontosak, meg ellen. Tulajdonképpen, a démoni tanítások, figyelj, aszketizmustól, nem tudom, hogy most lehet, hogy annyira nem menő az aszketizmus, nem tudom, de ebben az időben egyszerűen menő volt. Menő volt az, hogy te sanyargattad magad azért, hogy egy Istennek tetsző életet éljél, és aszkéta voltál, elvontad magad emberektől, elvontad a kaját, elvontad a dolgokat, és ezt tanítottad, hogy ez az út. És mit mond erre Pál apostol? Ez démoni tanítás. Démoni tanítás. Ennyi. Aszketizmustól egészen a erkölcstelenségig. Oké? Okay? Ez pedig egészen, tudod, ebben az időben, Korintusban, Efézusban, tudod, elmentél a pogány templomhoz, ahol bálványimádás folyt, ahol egyik helyen egy időben volt, hogy 1000 templomi prostituált adott szolgáltatást. És a bálvány Istenek imádatához hozzátartott ez? Megyek a templomba. Oké, okay, de ez orgiákkal járt. Erkölcstelensége. És ilyen volt a társadalom. És ma is ilyen, vagy így, vagy úgy. Ne zavarjon meg bennünket a kulturális sokszínűség, hogy itt, vagy Kelet-Ázsiába, vagy Észak-Amerikába, vagy Dél-Amerikába, vagy Afrikába, teljesen mindegy. Tudod, ezek mind démoni tanítások. Tudod, démoni tanítások. És Sátánnak ismét teljesen mindegy, hogy valaki ateista, vagy politeista. Oké, aztán hamis vallásosak, tehát nem csak hamis vallások és ideológiák, hanem hamis vallásosság. Ott van a hamis vallásosság mögött, ahol az ember, tudod, tehát igazából ez a világ egy nagyon vallásos világ. Tudod, templomok és mecsetek, és elmész, az előbb mondtuk, elmész Dél-Kelet-Ázsiába, és szentélyek mindenhol. Minden otthonban van egy szentély. Minden otthonban. Démonistenekkel. Tudod, bálványistenekkel, amik mögött démonok vannak. Tudod, ott van. Oké, okay? ez tudod, hamis vallások, és aztán hamis vallásosság, az, tudod, kegyesség erő nélkül. Nem, tulajdonképpen ez a hamis vallásosság. Tehát ezt lépteti elő, ezt reklám. Kegyesség, ez Pál ír erről 2 Timóteus 3:5-ben, azt mondja, hogy megvan nekik, 2 Timóteus 3, megvan nekik a kegyességnek a látszata, de megtagadják annak erejét. Tehát kegyesség erő nélkül. Oké, és ezt mondtuk az előző órán, hogy Ryle írja a könyvébe, hogy vannak nyilván templomok bőven, ahol tényleg az az üzenet, hogy légy jó állampolgár, légy egy jó ember, légy egy tisztességes ember, és ez az üzenet. És emberek nem jutnak el a hitre, és ez mi? Ez démonok tanítása. És Ryle kihozza, hogy szeánszokon, tehát démoni szeánszokon vannak olyan szeánszok, ahol az a démonoknak az üzenete, hogy ne cigizz, ne drogozz, légy jó ember, tudod, ne árts a másiknak. Másik szeánszokon, súlyból és súlyból ez az üzenet, másik szeánszokon drogozz, cigizz, tudod, adj bele mindent, légy erkölcstelen. Oké? Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy teljesen mindegy sátánnak. Hisz valamelyik emberhez ez illik, egy erkölcstelen élet illik, már úgy értem erre vágyik, a másikhoz egy önigaz élet illik, arra vágyik, hogy én jó vagyok. De mind a pokolba visz, és mind becsapás, és mind megtévesztés. Oké, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy teizmustól okkultizmusig. Teizmus az istenhit. Istenhit megváltás nélkül. Tudod? És ne tévesszem meg egyikünket se. Valaki azt mondja, hogy hisz Istenben, mit jelent az? Érti az üdvösséget, a megváltást? Miért jött el Krisztus, hogy ő bűnét, amit Krisztus... Nem, csak hisz Istenben. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok. Figyeljetek, elmegyünk vallásos országon, Magyarország nem erősen vallásos. Menjél Szerbiába. Úgy értem, emberek, úgy értem, ott van Belgrádban a legnagyobb templom, tudod, bemegyek Pásztor Kornéllal, bemegyünk, és csak jönnek fiatalok, és mindenki jön, és veti a keresztet, vagy nem tudom, hogy vetik el, vagy csókolgatják a dolgokat, és csak nem hiszem el, fiatalok, és csak nyomják, csinálják. De aztán ott vannak a és nem azt, hogy aztán ott vannak a buliba, tök részegen. Ez ugyanaz. Ukrajnába ugyanez, elmész. És vallásos ünnepén tömve van a templom, nem férsz be. És utána este pedig nyomják a vodkát, és szó szerint, úgy értem, és ez démoni, démoni. Egyik is más, démoni. Démoni. Kegyességnek a látszata, megtagadva annak az erejét. Oké? Úgyhogy hihetetlen is. És figyeltek, ez a világ, ez nem jó. Tehát megvan a jóságnak a látszata a nyugati világban, meg főként. De ez csak nem jó. Most csak egy hírt hozok, és persze nem tudjuk, hogy mi van. Ki volt az úszó, vagy hallottál? Gyárfás Tamás, úgy értem, az úszó szövetség elnöke volt, és az mit tudom ki, és most kiderül, hogy a fenyőgyilkosság, ami 98-ban volt, ő volt a megrendelője, úgy tűnik ennek a gyilkosságnak. Úgy értem, ember, és így élt, és pozícióban volt, és hogy bánt el a lelkével, hogy ez teljesen normális a világban, hogy a mocsokkal, tehát, hogy valahova elteszi, valahogy elnyomja. Azon túl, hogy ugye az úszóknak a szövetségi kapitánya pedig azelőtt, őt hogy hívták, a kis László, így van. Tehát ott pedig, tudod, nem erőszak volt. Nyilván fiatalabb korában, de ez nem kamu. Tehát, ez nem kamu, tehát a jóság máza mögött, hogy mi jó emberek vagyunk, bűnök halmaza van, tehát mert hogy az ember bűnös. És most nem azt mondom, hogy nincs ezzel semmi baj, mert igenis van, komoly baj van, de a még nagyobb baj az, hogy senki sem mondja azt, hogy bűnös vagyok, és nekem szükségem van bűnbocsánatra. Értitek? Hanem mikor beszélgetünk emberek, és a bűnbocsánatról beszélünk, mintha tudod, olyan árut árulnál, ami egyszerűen csak nem értik, bűnbocsánat, az meg minek, az hova? Sátáni becsapás. Tudod, sátáni becsapás. Figyeljetek, meglepődnénk, hogy hány politikus, hatalmon lévő ember, nagy ember és kis ember úgy szintén korrupt, és mindenfajta, tehát úgy értem, gyerekek, ez az egész egy nagy trutyi. Ez az egész egy nagy hányadék. Csak ki van kozmetikázva, és erről szól sátán rendszere. Hogy úgy néz ki, hogy működik, közben tudod, itt vannak, így van a hollywoodi színészek, akik mind nemi erőszakolók. Már úgy, nem mind, nem mondhatok, nem mind. Ezt majd töröld ki a felvételről, mert meghallják is. nem mind, de sajnos sokan, és producerek, és aztán megy tovább az élet, és aztán az ilyen nagy diákadókon ők osztják az észt, és ők magyarázzák, hogy nem. Hogy jutottam el idáig? Oké, ezt úgy hívják, hogy Sátán világa. 1 János 5.19 azt mondja, az egész világ gonoszságban vesztegel. És csak tudod. Oké, úgyhogy na, hát ez a hitetlenek elleni munkája, hát röviden. Olvassuk el még azért 2 Korintus 11.15-öt, ami még inkább 2 Korintus 11.15, ahol tulajdonképpen arról beszél, tehát, hogy Sátán nem csak a sárkány kegyetlenségével, hanem a világosság angyalaként jön el, és munkálkodik. 2 Korintus 11.13-tól olvasom, jó? 2 Korintus 11.13-tól. Mert az ilyenek hamis apostolok, álnokmunkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Nem is csoda, hiszen maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. 14. vers, bocsánat. 2 Korintus 11. Maga Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Ez egy megtévesztő szellemi lény, aki nagyon-nagyon sokszor jónak adja ki magát, emberi jóság mögé bújik, és emberi jóságot lépteti elő. Ez az üzenete. Nem meglepő, tehát, ha a szolgái és az igazság szolgáinak adják ki magukat, akiknek végük cselekedeteik szerint lesz. Jó? Úgyhogy hívők elleni munkája. Hívők elleni munkája. Természetesen ebbe a pár percben nem fog beleférni minden, amúgy sem fér bele, de oké, az egyik, amit már említettünk, ez a 2 Korintus 3.5, kegyesség erő nélkül. Ha hívők úgy tudják élni az életüket, hogy egy vallásos életet élhetnek, újonnan született hívők. Ez Sátán munkája. Hogy csak légy vallásos, tessék.
Bocsánat, nekem ez így följött, amikor ezt említetted, hogy most akkor ezt az igi verset említetlenekre kell érteni, úgy szintén az 1 Korintus 4, vagy az 1 Timóteus 4-et, vagy...
Nem. Alapvetően ezt, hát várják, kegyesség, elszakadnak a hittől, így van, tehát hívők szakadnak el a hittől, így van. Ez hívő kell. Hát a kegyesség, akiknél megvan a kegyességnek a látszata, de megtagadják annak az erejét. Igazából itt a gyülekezethez szól, és hívőkről beszél. De ez igaz, nem hívők. Mind a kettő. De azt gondolom, a szövegkörnyezet ott a hívőket inti. Hogy a Sátán csapdájától, mert olyasmikről beszél, majd mindjárt meg fogjuk nézni még mikről. Úgyhogy kegyesség erő nélkül. Ha egy olyan hívő lehetsz, tudod, a Sátán szíve szerint, aki eljön a bibliaiskolába, eljön a gyülekezetbe, megy a programmal, csinálja a dolgokat, de mindez csak a mozdulatsor. Anélkül, hogy a szívedet megérintené, a szívedet odaadnád, anélkül, hogy akarnád a vele való bensőséges közösséget, őt jobban megismerni, hanem mindez megvan a kegyességnek a látszata, de nincs meg az ereje az életünkben. Az erő abból a bensőséges közösségből jön, amikor valóban Isten jelenléte ott van az életemben, és közösségben vagyok, oké? Okay? És nem... óriási dolgokról beszélünk, így van, már úgy értem, ez nem valami lehetetlen dolog, de mégis sátán azt akarja, hogy üres tankkal vallásosan éljünk. És akkor beleszünk az ő csapdájába. Oké, kegyesség erő nélkül. Akkor csak felsorolás szinten, jó? Kísértő, hogy bűnbe vigyen. Két különböző dologról van szó. Már úgy értem, az egyik, hogy jó legyek, erő nélkül, vagy egy vallásos életet, a másik az, hogy bűnbe vigyen. A kísértő, aki bűnbe vigyen. A test kívánsága, a szemnek a kívánsága, az életnek a kérkedése. És kísért, használja a világot, hogy a világ útján járjak, hogy olyan legyen az életem, tudod, mint aki bűnben éli, ahogy a világ. Oké? Példákat mondok itt, amit látunk az írásból, tehát az írás, mint mondom, Anániás és Saffiránál Apcsel 5-ben azt mondja Péter, hogy a sátán a szívükbe elfoglal. Miért foglalta el a sátán a szívedet? Oké? Ez ott van egy házaspár, egy hívő házaspár. A gyülekezetben. És mi történik a gyülekezetben? Ébredés van. Miben nyilvánul meg az ébredés? Tudod, olyan önfeláldozó szeretetben, olyan önfeláldozó, önelfeledett életben, szolgáló életben, ahol a hívők jó, olyan döntéseket hoznak Istenért, az evangéliumért, egymásért, hogy eladják a vagyonukat, eladják a házaikat, és odaadják Isten országára ezt a pénzt, és ezt csinálják egy csomóan. Pang, 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 pang. És sátán mit csinál? Hamisítja. Jön, és beteszi a gyülekezeti tagnak a szívébe, hogy menjen, adja el, tartsa meg egy részét magának, egy részét adja oda, és mondja azt, hogy ezt kaptam, és ezt mind odaadom. Oké? Hogy képmutató legyen, hogy menjen a go with the flow, menjen a árral, hogy hát én is ezt sem, de igazából nem egyenes szívvel. Azt mondja, miért foglalta el sátánat a szívedet? Hogy tudod, miért hazudtál a Szent Szellemnek? Tudod? Oké, tehát milyen érdekes. Oké, ezért fontos az a személyes kapcsolatunk Isten. Olyan könnyű menni az árral, nem? Mikor emberek hozzák a, tudod, meglépnek dolgokat, meglépem én is. De lehet, hogy nincs ott az a szív. Aztán, ja, oké, úgyhogy tehát az volt, hogy takargassák az önzésüket. Nagy lelkűnek, szelleminek tetessék magukat. Nagy lelkűnek, szelleminek. És lehet, hogy volt egy nyomás rajtuk. Szerintem nem a gyülekezettől jött, de ők magukra vették. Nekünk is ezt kell csinálnunk. De nem volt meg hozzá a szívük. Oké, és én ilyenkor azt tanácsom, ha nincs meg hozzá a szíved, akkor légy színeted. Jó? Aztán majd Isten kimunkálhatja azt a szíved benned. Vagy sem, úgy értem, ezt nem tudom, hogy mi Isten elhívása, de ne tedd, mert sátán elfoglalja a szívünket, hogy valaminek mutassunk magunkat, akik nem vagyunk. Oké. Aztán erkölcstelenség. Egy Korintus 7:5-ben, hát ezt most nem nézzük meg, de szexuális bűnökről beszél. Szervusz, szia Dani. Tehát sátánnak ez is a hívők elleni munkája. Erkölcstelenség. Aztán ő vádló, vádoló. Oké, be akarom fejezni. Képzeljétek el, az egyik csapdája, itt Pál apostol azt mondja, 2 Korintus 2:5-11, képzeljétek el, volt egy szituáció Korintusban. Röviden elmondom, jó? 1 Korintus 5-ben volt egy olyan testvér a gyülekezetben, képzeljétek el, aki együtt élt, és szexuális életet élt, és együtt élt a... Kivel? Köszönöm szépen. Az apja feleségével. Az apja feleségével. Oké, ez az ördögtől van? Ez bűn? Rendben. A gyülekezet felismeréssel bírt? Bölcs volt? Nem. Mit csinált? Semmit. Mindenki tudott róla? Mindenki tudott róla? És mit csináltak? És nem akarok egyikőtök se hozzá menni, mert megveregetni a vállát, mert nem ti csináltátok, de tudod, mit csináltak? Tudod, Pál azt mondja, hogy még dicsekedtek is vele. Azt mondja, nem ezt kellene csinálni, hanem fogni, és összefogni, és kitenni őt a gyülekezetbe. Nyilván a fegyelmezés különböző lépcsőfokai, és aztán az utolsó az, hogy kizárni őt, hogyha nem hajlandó az intésre, a szembesítésre, tudod, kizárni őt. És mikor, hogyha ez megtörténik, akkor azt mondja, hogy átadják a sátánnak a test veszedelmére, hogy a lélek megmeneküljön a test veszedelmére. Oké, tehát a gyülekezet nem volt felismerése, hogy a bűnnel mit kell csinálni. Oké. Ezután, képzeljétek el, megtették, mert Pál megmondta, hogy tegyék meg, és utána erre a férfi megbánta a bűnét, megváltoztatta az életmódját, és vissza akart menni a gyülekezetbe. És nem akarták befogadni. Oké, ez 1 Korintus 5. Olvasd Bibliát, és 2 Korintus 2:5-11, jó? Azt mondod, hol vannak ilyen jó dolgok a Bibliában? Semmi gond, azért vagy itt. Hogy menne vissza a tesó, és nem engedik vissza. És Pál, hát tehát marha nagy felismeréssel bírta, mind a kettő helyzetben az ördög munkáját erősítették. Mert az egyik az, hogy tolerálták a bűnt, a másik az, hogy a megbánónás mutató bűnöst pedig nem fogadják vissza. Úgyhogy Pál azt mondja nekik, hogy olvasom 5-11-ig, ha pedig valaki megszomorított, nem engem szomorított meg, hanem hogy ne túlozzak részben mindjártokat. Elég az ilyennek az a büntetés, amelyet a többség részéről kapott. Olyannyira, hogy most éppenséggel ti bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok, nehogy valahogyan a túlságosan nagy bánat elemészze az ilyet. Ugye megbán, megtört nátszál, jönne vissza, tudod, és túl nagy bánat elemészze őt. Tehát Pál aggódik ezért a testvérért, hogy itt egy csapdába fog esni. Az ördög csapdájába. Tehát látjátok, hogy ez az ördög munkája, és ez ja, a Bibliában ezeket látjuk. Mert azt mondja, azért kérlek titeket, hogy tanúsítsátok iránt a szeretetet. Mert azért is írtam, hogy lássam megbízhatók, és mindenben engedelmesek vagytok-e. Akinek pedig ti megbocsátotok valamit, én is, mert ha én is megbocsátottam valamit, értetek, tettem Krisztus színe előtt, hogy be ne csapjon minket a sátán. Mert nem ismeretlenek előttünk az ő szándékai. Tehát Tehát nem volt felismerésük, és a sátán becsapta őket. És azt mondja, hogy változtassunk ezen, mert a sátán be fog csapni. Tudod, ugye becsapott, de hogy ez hova, ez az a testvért teljes kétségbeesésbe fogja kergetni, és mit tudom én, mi lesz azután. Tehát nyilván ez tragédiába tud vezetni. Oké, tehát tehát a hívő elleni munkája sátánnak. Ismerjük az ő szándékát. Oké? Na hát fejezzük be, csak most bibliai példákat hozok. 1 Timóteus 5-tel, talán 14-15, gyülekezetről beszél, úgy szintén, azt mondja 1 Timóteus 5, 14-15, azt mondja, hogy itt nőkről beszél, olyanokról, akiknek nincsen férjük, mert lehet, hogy özvegyek maradtak, de még fiatalok a gyülekezetben. És azt mondja, hogy dologtalanok lévén 13 megtanulják a házról házra járást, és nem csak dologtalanok, hanem fecsegők is, sőt más dolgába avatkozók, és olyanokat mondanak, amiket nem kellene. Azt tanácsom tehát, hogy a fiatalabbak menjenek férhez, szüljenek gyermekeket, vezessenek háztartást, és semmilyen alkalmat ne adjanak az ellenségnek a rágalmazásra, mert egyesek már a sátánhoz hajoltak. Oké, tehát ismét a szövegkönyv. Tehát, hogy olyanok, hogy mivel nem volt hasznos elfoglaltságuk, nem... Valószínűleg nem dolgoztak, lehet, hogy nők nem dolgoztak úgy, vagy mit tudom én, tehát most az a szituáció nem volt. Ezért házról házra jártak, pletykálkodtak, áskálódtak, bla-bla-bla-bla-bla, és gyülekezeteket szakítottak ketté akár, lazán, és Pál erre ilyen erős szót használ, hogy némelyek sátánhoz hajoltak. Oké? Tehát, hogy ez az ördög munkája. Az ördög munkája. Oké? Tehát csak azért ezek a bibliai újszövetségi példák, ahol az ördög munkájáról van szó az apostoli levelekben. Ilyen az ördög munkája. Tudod, dologtalanok, pletykálkodók, stb. Házról házra járnak, és ez. Oké? Okay? És aztán végezetül az ördög csapdája, 2 Timóteus 2, 24-25, azt mondja, hogy az Úr szolgájának nem kell veszekednie, a régi Károlyt itt jobban ismerem, torzsalkodnia, nem kell torzsalkodnia, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításban járatos és türelmes, aki szeliden neveli az ellenszegülőket, hát ha ad nekik Isten megtérést az igazság megismerésére, hogy felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki foggyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Tehát itt úgy tűnik, hogy olyan emberekről szól a gyülekezetben, akik az ördög csapdájába estek, és akár negatívak, akár vádlóak, akár ellenszegülők Isten munkájára, vagy a gyülekezettel kapcsolatosan, akár másokkal kapcsolatosan, és Pál elmondja azt, hogy az ördög csapdájába estek, és hogy az Úr szolgája ne veszekedjen, hanem legyen kedves, tanításra alkalmas, türelmes, aki szeliden fenyíti, neveli az ellenszegülőket, ha talán az Úr adna megtérést nekik, hogy felocsúdjanak az ördög csapdájából, és az Úr szolgája által Isten akaratán, Isten akaratának teljesítsék. Aki ördögcsapdájában, akkor fogjul ejtett őket, tehát foglyokról van szó. És oké, okay, hogy fog megtörténni? Nem veszekszik az Úr szolgája. Kedves, tanításra alkalmas, türelmes, szeliden neveli, vagy fenyíti, inti az ellenszegülőket. Ha talán az Úr ad nekik. Oké, okay, úgyhogy Úgyhogy, ja, csapda. Lehet, hogy erről beszélgetnénk. Milyen csapdák vannak, nem? Lehet, hogy beszélgethetnénk erről valamikor. Azon túl, amit az óra elején párat említettem. Tessék, Jonathan. Nekem úgy tűnik, igen. Igen, ahogy azt mondta, hogy némelyek a sátánhoz hajoltak, így van, vagy ahogy korábban mondja Himénusz és Fülégosz, vagy akárki, aki van, Alexander, igen, de a Fülégosz, akik a sátán, tehát így van, tehát lássuk azt, hogy Pál itt egyszerűen gyülekezeti problémákat kezel, és hogy hogyan csapott be hívőket az ördög. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon-nagyon fontos számunkra. Oké? Úgyhogy maradjunk meg alázatban. A legjobb mód alázat, taníthatóság és sok megbocsátás. És azért fontos a sok megbocsátás, mert az ördög sokszor a meg nem bocsátáson keresztül teszi be a lábát az életünkbe, és aztán egy nagyobb munkát fog végezni, kiteljesíti az ő munkáját az életünkbe. Mondjuk keserű vagyok valakivel, nem bocsátok meg, és aztán vádlom őt a szívembe, stb. Stb. És ezt tudjuk jól. Például ma olyan keresztények, akiknek nincsen gyülekezetük, nagyon soknak, miért nincsen? Na miért nincsen? Így van, sertődékeny, mert nem bocsátott meg. És nem arról van szó, hogy valóban nem kapott, vagy nem, tehát valóban tehát nem bántották meg. De valóban sátán kihasználta ezt. És most kint van a világban, és ott van a házassága, a gyerekei, és ismerek ilyen példákat. És mit tudsz mondani a gyerekeidnek? Kövessétek Jézust úgy, hogy én, tudod, nem ismernek, csak világiskában vannak, és az összes osztálytársuk nem hívő, és nekik nincs egy hívő, nem ismerik. Oké? És ez nemzedékre meghatározhatja. Ugye a büszkesége nemzedékre meghatározza, és az ördög munkáját behozza a családjába. Valóban így történik. És az ördög röhög a markába. Úgyhogy a megbocsátás többek között, de sok minden más is, amit felsoroltunk. Csak kulcs. Amen? Amen. Amen. Úgyhogy köszönjük neked, Urunk, és csak hálásak vagyunk a te igédért, a te munkádért. És Uram, elismerjük, hogy a mi hústestünk annyira büszke, de annyira büszke, és ezért elfogadjuk a keresztet, a halált a hústestünknek, mert a hústestünk nem élhet, nem uralkodhat, nem ülhet a trónon, Urunk, hanem te ülsz, és a mi hústestünknek a kereszten a helye. És azt mondjuk erre, hogy igen és ámen, Uram, hogy a szellem által lehessünk tanítva, hogy a te igédben maradhassunk, hogy szerethessük, szolgáljuk egymást és a világot. Jézus nevében. Amen.